A 12. tanulmányozási cikket a május 18-ával kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe: Mikor helyén való beszélni? A kulcsidézet így szól: Ideje van a hallgatásnak és ideje a szólásnak. Prédikátor 3:7. 124. ének. Őrizzük meg a lojalitásunkat. Áttekintés. Az Isten szavában található alapelvek segítenek eldöntenünk, hogy mikor beszéljünk és mikor hallgassunk. Ha ismerjük és alkalmazzuk ezeket, a beszédünkkel örömet szerezhetünk Jehovának. Az első bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanít nekünk a Prédikátor 3:1-7? Vannak köztünk olyanok, akik beszédesek, míg mások csendesebbek. Ahogyan arra a kulcsidézet rámutat, ideje van annak, hogy beszéljünk, és annak is, hogy hallgassunk. Mégis előfordul, hogy úgy érezzük, néhány testvérünknek többet kellene beszélnie, mások pedig jobban tennék, ha kevesebbet beszélnének. A Prédikátor 3:1 ezt írja: Mindennek meghatározott ideje van. Ideje van minden tevékenységnek az ég alatt. A 7. vers pedig így szól: Ideje a szétszaggatásnak és ideje az összevarrásnak, ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak. A 2. bekezdéshez tartozó kérdés. Kinek van joga meghatározni, hogy mikor és hogyan beszéljünk? A beszéd képessége Jehovától kapott ajándék. És ő a szaván keresztül segít nekünk megérteni, hogyan használhatjuk megfelelően ezt az ajándékot. Ebben a cikkben megvizsgálunk néhány szentírási példát, hogy lássuk, mikor helyén való beszélni, és mikor kell hallgatni. Azt is megtudjuk, milyen érzéseket vált ki Jehovából az, ahogyan másokkal beszélünk. Először nézzük azt, hogy mikor fontos beszélnünk. Mikor beszéljünk? A 3. bekezdéshez tartozó kérdés. A Róma 10:14 szerint mikor kell beszélnünk? Mindig készen kell állnunk arra, hogy beszéljünk másoknak Jehováról és a királyságról. A Róma 10:14 ezt írja. Hogyan fogják azonban segítségül hívni, ha nem hisznek benne? Hogyan fognak hinni abban, akiről nem hallottak? És hogyan fognak hallani, ha nincs, aki prédikáljon? Ebben Jézus példáját követjük. Annak, hogy Jézus a földre jött, az volt az egyik fő célja, hogy elmondja az embereknek az igazságot az atyáról. De észben kell tartanunk, hogy az is fontos, ahogyan beszélünk. Amikor Jehováról beszélgetünk másokkal, ezt szeliden és mély tisztelettel tegyük, és vegyük figyelembe az érzéseiket és a hitnézeteiket. 1 Péter 3:15. Így a szavaink célt érhetnek. Tanítunk valamit, és érzéseket váltunk ki a másik emberből. A 4. bekezdéshez tartozó kérdés. A példabeszédek 9-9 szavai alapján hogyan segíthetünk másoknak azzal, amit mondunk? A vének ne habozzanak tanácsot adni, ha azt látják, hogy egy testvérnek vagy testvérnőnek szüksége van rá. Persze ehhez ki kell választaniuk a megfelelő alkalmat, amikor nem hozzák zavarba az illetőt. Talán kivárják, hogy mások már ne legyenek körülöttük. A vének mindig figyelnek rá, hogy ne sértsék meg a másik méltóságát. De közben nyíltan megosztják a hittársukkal azokat a bibliai alapelveket, amelyek segíthetnek neki bölcsen cselekedni. A példabeszédek 9:9 ezt írja. Oktasd a bölcset, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazságost, és gyarapodik a tudása. Miért olyan fontos, hogy legyen elég bátorságunk beszélni? Nézzünk két ellentétes példát. Az egyik esetben egy férfinak meg kellett volna fegyelmeznie a fiait, a másikban egy nőnek meg kellett állítania egy leendő királyt. Az 5. bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen helyzetben nem beszélt Éli kellő eréllyel? Éli főpapnak volt két fia, akiket nagyon szeretett. Ám ők nem tisztelték Jehovát. Felelősségteljes feladatot láttak el, ugyanis papokként szolgáltak a hajléknál. De sajnos visszaéltek a hatalmukkal, megvetették a Jehovának szánt felajánlásokat, és felháborítóan erkölcstelenül éltek. A mózesi törvény szerint Éli fiai halált érdemeltek. Éli azonban csupán szeliden megdorgálta őket, és hagyta, hogy továbbra is a hajléknál szolgáljanak. Mit gondolt Jehova arról, ahogyan Éli eljárt ebben a helyzetben? Ezekkel a szavakkal vonta őt kérdőre. Miért tiszteled jobban a fiaidat, mint engem? Jehova úgy döntött, hogy ennek a két gonosz embernek meg kell halnia. 1 Sámuel 2:29 és 34. A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanulhatunk Éli esetéből? Éli történetéből egy fontos tanulságot vonhatunk le. Ha a tudomásunkra jut, hogy egy barátunk vagy családtagunk áthágta Isten törvényét, beszélnünk kell vele, és emlékeztetnünk kell őt Jehova elvárásaira. Ezután pedig gondoskodnunk kell róla, hogy segítséget kapjon Jehova képviselőitől. Semmiképp sem szeretnénk Élire hasonlítani, és jobban tisztelni valamelyik barátunkat vagy családtagunkat, mint Jehovát. Persze bátorságra van szükség, hogy szembesítsünk valakit a helytelen viselkedésével, de megéri az erőfeszítést. Most állítsuk szembe Éli rossz példáját egy izraelita nő, Abigail példájával. A hetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért beszélt Abigail Dáviddal? Abigail egy gazdag földbirtokos, Nábál felesége volt. Miközben Dávid az embereivel Saul király elől menekült, egy ideig Nábál pásztoraival voltak, és megvédték a nyájakat az arra felé portyázó rabló csapatoktól. Hálás volt Nábál a segítségért? Egyáltalán nem. Amikor Dávid arra kérte, hogy lássa el az embereit némi élelemmel és vízzel, Nábál dühösen rájuk förmett, és sértegette őket. Ennek hatására Dávid úgy döntött, hogy lemészárol minden férfit Nábál háznépéből. Hogyan lehetett elkerülni ezt a katasztrófát? Abigail felismerte, hogy beszélnie kell Dáviddal, ezért bátran elindult, hogy találkozzon a 400 éhes, dühös, felfegyverkezett férfival. A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanít nekünk Abigail példája? Amikor Abigail találkozott Dáviddal, bátran, tisztelettel és meggyőzően beszélt. Bár nem ő tehetett a konfliktusról, bocsánatot kért Dávidtól. Jehovára támaszkodott, és Dávid jó tulajdonságaira alapozta a mondandóját. Abigailhoz hasonlóan nekünk is bátran figyelmeztetnünk kell másokat, ha azt látjuk, hogy veszélyes irányba tartanak. Tisztelettudónak, ugyanakkor határozottnak kell lennünk. Ha szeretettől indítatva helyén való tanácsot adunk valakinek, azzal igaz barátoknak bizonyulunk. A hetedik és nyolcadik bekezdéshez tartozó képen ez látható. Amikor ideje volt a szólásnak, Abigail beszélt Dáviddal, és ennek jó kimenetele lett. A kilencedik és tizedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tartsanak észben a vének, amikor tanácsot adnak valakinek? A véneknek különösen fontos, hogy legyen elég bátorságuk beszélni azokkal, akik hibás lépést tesznek. Alázatosan elismerik, hogy tökéletlenek, és egy nap talán ők is tanácsra szorulnak majd. De ez nem tartja őket vissza attól, hogy megfedjenek valakit, akinek fegyelmezésre van szüksége. Amikor tanácsot adnak egy testvérnek, igyekeznek úgy használni a beszéd ajándékát, hogy türelmesen és hatásosan tanítsanak. Szeretik őt, és ezért megteszik a szükséges lépéseket. Ugyanakkor az a legfontosabb számukra, hogy kimutassák a Jehova iránti tiszteletüket, ezért kiállnak a mércéje mellett, és megvédik a gyülekezetet. Eddig arról volt szó, hogy mikor beszéljünk. De vannak olyan helyzetek is, amikor jobb, ha semmit sem mondunk. Miért lehet ez nehéz időnként? A negyedik, nyolcadik és kilencedik bekezdéshez tartozó képeken ez látható. Egy testvérnő felismeri, hogy tanácsot kell adnia a másik testvérnőnek. Egy testvér tanácsot ad a tisztasággal kapcsolatban. Mikor hallgassunk? A tizenegyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen szemléltetést használt Jakab, és miért találó az? Néha nehezen tudjuk uralni a beszédünket. A Biblia egyik írója, Jakab, egy nagyon érzékletes szemléltetést használt. Ezt írta. Ha valaki nem botlik meg szóban, az tökéletes ember, és képes az egész testét is megzabolázni. Jakab 3, 2 és 3. A zablát a lovak szájába teszik, így a lovas a gyeplővel irányítani tudja az állatot, vagy meg is tudja állítani. Ha a lovas elveszíti az irányítást, a ló megbokrosodhat, és kár tehet magában és a lovasában is. Ugyanígy, ha nem figyelünk a beszédünkre, sok kárt okozhatunk. Lássunk néhány helyzetet, amikor talán meg kell húznunk a gyeplőt, és csendben kell maradnunk. A 12. bekezdéshez tartozó kérdés. Mikor van szükség arra, hogy csendben maradjunk? Hogyan viselkedsz, ha megtudod, hogy egy testvérnek olyan információ van a birtokában, amelyet bizalmasan kell kezelnie? Tegyük fel, hogy találkozol egy testvérrel, aki olyan országból jött, ahol be van tiltva a tevékenységünk. Szívesen tudnál meg részleteket arról, hogyan végzik ott a munkát a hittársaink? Biztosan jók az indítékaid. Szeretjük a testvéreinket, és érdekel minket, hogy mi történik velük. És amikor imádkozunk értük, szeretnénk minél konkrétabbak lenni. De az előbb említett helyzetben itt az ideje meghúzni a gyeplőt, és csendben maradni. Ha nyomást gyakorlunk valakire, hogy áruljon el bizalmas dolgokat, az szeretetlenség vele szemben, és azokkal a testvérekkel és testvérnőkkel szemben is, akik bíznak benne, hogy nem fog információt kiadni a tevékenységükről. Kétségtelen, hogy egyikünk sem akarja tovább nehezíteni azoknak a hittársainknak a helyzetét, akiknek az országában be van tiltva a munkánk. És természetesen az ilyen országokból származó testvérek sem fognak részleteket elmondani arról, hogy az ott élő tanúk hogyan vesznek részt a szolgálatban, vagy más keresztényi tevékenységekben. A 13. bekezdéshez tartozó kérdés. A példabeszédek 11-13 szerint mit kell tenniük a véneknek, és miért? A példabeszédek 11-13 így hangzik. A rágalmazó mindenfelé elmondja, amit bizalmasan mondtak neki, de a megbízható ember megtartja a titkot. Ezt az alapelvet különösen a véneknek kell alkalmazniuk, és nem szabad feltárniuk a bizalmas dolgokat. Ez nem mindig könnyű, főleg ha egy vén házas. A férj és a feleség szoros kapcsolatának fontos eleme, hogy sokszor beszélgetnek, és megosztják egymással a legbensőbb gondolataikat, érzéseiket és aggodalmaikat. Ám egy vén tisztában van vele, hogy nem mondhat el bizalmas dolgokat a gyülekezet tagjairól. Ha mégis megtenné, elvesztené mások bizalmát, és tönkretenné a hírnevét. Akik felelősségteljes feladatot látnak el a gyülekezetben, nem lehetnek kétszínűek, vagy olyanok, akik megtévesztenek másokat. 1 Timóteusz 3:8 és a lábjegyzet. Azaz, nem szabad becsapniuk a testvéreket, és nem lehetnek pletykásak. Ha egy vén szereti a feleségét, akkor nem fogja olyan információval terhelni, amelyről nem kell tudnia. A 14. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan segíthet egy feleség megőrizni a férje jó hírnevét? Egy feleség segíthet megőrizni a férje jó hírnevét, ha nem próbál tőle megtudni bizalmas dolgokat. Sőt, ezzel nem csak a férjét támogatja, hanem azok iránt is tiszteletet mutat, akik megbíznak a férjében. Ami pedig a legfontosabb, boldoggá teszi Jehovát, mivel hozzájárul a gyülekezet békéjéhez és egységéhez. A 12-től 14-ig terjedő bekezdésekhez tartozó képeken ez látható. Egy házas pár nem mond el részleteket arról, hogy miként zajlik a munka ott, ahol a tevékenységünk be van tiltva. Egy vén ügyel rá, hogy ne hallatszódjon az, amit egy bizalmas gyülekezeti üggyel kapcsolatban beszél. Milyen érzést kelt Jehovában a beszédünk? A 15. bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen érzést váltott ki Jehovából Jób három társának a beszédje, és miért? Jób könyvéből sokat tanulhatunk arról, hogy mikor és hogyan beszéljünk. Miután Jób sorozatos szerencsétlenségeket szenvedett el, négy férfi elment hozzá, hogy vigasztalják, és tanácsot adjanak neki. Sokáig csak hallgattak. Ám ezután hárman közülük, Elifáz, Bildád és Cófár olyasmiket mondtak, amikből egyértelmű, hogy előtte nem azon gondolkodtak, hogyan segíthetnének Jobbnak. Inkább azzal voltak elfoglalva, hogyan bizonyíthatnák, hogy Jobb valami rosszat tett. Mondtak ugyan igaz állításokat, De a Jóbra és Jehovára vonatkozó kijelentéseik többsége nem volt sem kedves, sem helytálló. Kíméletlenül bírálták Jóbot. Mit váltott ez ki Jehovából? Haragra gyulladt ellenük. Ostobának nevezte őket, és azt mondta nekik, hogy kérjék Jóbot, hogy imádkozzon értük. A 16. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanít nekünk Elifáz, Bildád és Cófár rossz példája? Több tanulsággal is szolgál az, ahogyan Elifáz, Bildád és Cófár beszélt. Először is nem szabad megítélnünk a testvéreinket. Inkább figyelmesen hallgassuk meg őket, mielőtt bármit is szólnánk. Csak így érthetjük meg igazán, hogy milyen helyzetben vannak. Másodszor, amikor beszélünk, fontos, hogy kedves szavakat használjunk, és pontosak legyenek az állításaink. Harmadszor pedig Jehovát nagyon érdekli, hogyan beszélünk másokkal. A 17. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanulhatunk Elihu példájából? A 4. férfi, aki meglátogatta Jóbot, Elihu volt, Ábrahám egyik rokona. Ő csendben hallgatott, amíg Jób és a másik 3 férfi beszélt. Látszik, hogy valóban figyelt az elhangzottakra, hiszen utána nyíltan, de együttérzően tudott tanácsot adni Jóbnak, amivel segített neki helyreigazítani a gondolkodását. Elihunak az volt a legfontosabb, hogy Jehovát magasztalja, ne pedig magát vagy bárki mást. A példájából láthatjuk, hogy van, amikor csendben figyelnünk kell. Ezen kívül, amikor tanácsot adunk, az a legfontosabb, hogy Jehovának adjunk dicsőséget, és nem magunknak. A 18. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan fejezhetjük ki, hogy nagyra becsüljük a beszéd ajándékát? Úgy fejezhetjük ki, hogy értékeljük a beszéd ajándékát, ha megfogadjuk a Biblia tanácsait, hogy mikor és hogyan beszéljünk. A bölcs Salamon király ihletés alatt a következőket írta. Mint aranyalmák ezüst tálakban, olyan a megfelelő időben mondott szó. Példabeszédek 25.11. Ha figyelmesen hallgatunk, amíg mások beszélnek, és ha gondolkodunk, mielőtt megszólalunk, a szavaink olyanok lehetnek, mint az aranyalmák, értékesek és szépek. Így, akár sokat beszélünk, akár keveset, építeni fogunk másokat, és Jehova büszke lesz ránk. Hogyan is tudnánk ennél jobban bizonyítani, hogy értékeljük ezt az Istentől kapott ajándékot? A kiemelt részekben ez áll. Mikor beszéljünk? Amikor lehetőségünk van Jehováról beszélni. Ezt szelíden és a másik hite iránti mély tisztelettel tegyük. Ha észrevesszük, hogy valaki rossz irányba tart. Amikor valaki tanácsra szorul. A vének ilyenkor igyekeznek türelmesen és hatásosan beszélni. Mikor ne beszéljünk? Ha kísértést érzünk rá, hogy feltárjunk részleteket arról, hogy miként zajlik a munka egy olyan helyen, ahol be van tiltva a tevékenységünk. Amikor érzékeny és bizalmas gyülekezeti ügyek vannak érintve. Vége a kiemelt részeknek. Hogyan válaszolnál? Mikor beszéljünk? Mikor hallgassunk? Milyen tanulságokat vontál le a cikkben említett bibliai szereplők példájából? 82. ének. Engedjétek fényleni a világosságotokat. Vége a cikknek.